Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim! A 2001 évi Nobel-díjat a Svéd Királyi Akadémia két részre osztotta. A díj egyik felét Sharpless professzor, amerikai professzor kapta, míg a díj másik felét ismét két részre osztotta az illetékes Nobel-díj bizottság, és így 25%-át egy japán professzor, Noyori professzor kapta, míg a William Knowles, a harmadik kitüntetett, nem egyetemi ember, hanem egy gyógyszergyárnál dolgozik. Mindhármukat a királis szintézis területén elért eredményeikért jutalmazták. Miben is áll a munka kiemelkedő jellege? Az a tény, hogy viszonylag ritka kivételként egy ipari kutató is elnyerte ezt az igen magas kitüntetést, mindenképpen arra utal, hogy valami gyakorlati haszna is van ennek a munkának. Valóban így is van, mert itt nem csak tudományos, hanem rendkívüli technikai jelentősége is van mindannak, amit ezzel a díjjal jutalmaztak. Tisztázzuk mindenek előtt a kiralitás fogalmát. Maga a kifejezés a görög kér szóból, a táblán láthatjuk, kéz szóból ered. Tehát valamiféle összefüggés van az elnevezés és a kéz között. Kérem szépen, ha megnézzük a bal kezünket és a jobb kezünket, ez a kettő úgy viszonylik egymáshoz, mint a kép a tükörképéhez. Sokszor ezt nem igazán realizáljuk, de ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a bal kesztyűnket nem tudjuk felhúzni a jobb kezünkre, és a jobb kesztyűnket nem tudjuk felhúzni a bal kezünkre. Az ilyen tárgyakat és molekulákat királisnak nevezzük, éppen az előbb említett görög kér szóból, kész szóból. Most álljunk a tükör elé képzeletben, és emeljük fel a jobb kezünket. Mit fogunk látni? Azt fogjuk látni, hogy a tükörképünk a bal kezét emeli fel, tehát tulajdonképpen ez a szimmetria egy egészen különleges szimmetria. A valóságban nem is mindig gondoljuk végig, hogy a tükörképünk az nem azonos velünk, hanem valami kicsikét más. Gondoljuk meg, hogy amikor a tükör előtt megállunk reggelenként, vagy fésülködni, vagy borotválkozni, és mindezt a jobb kezünkkel hajtjuk végre, a tükörképünk a bal kezével borotválkozik, és a bal kezével fésülködik. Tehát valamiféle furcsa szimmetriát veszünk észre. A bal-jobb kéz viszonyát csodálatosan adta vissza Michelangelo egy festményén, amelyik a Sixtus kápolna mennyezetképe, és ahol a teremtő a jobb kezét kinyújtva Ádám bal kezével találkozik, tehát a teremtő mintegy a tükörképét teremtette meg, amikor az embert létrehozta. Ez a 16. század élet reneszánsz stílusában festett kép, ugye ma is csodálat tárgya, és valóban, ha meglátogatjuk ezt a galériát, akkor egyszerűen nem tudjuk kivonni magunkat a kép hatása alól. Na most az olyan tárgyakat viszont, amelyek a kép és a tükörkép egymással fedésbe hozható, azokat nevezzük akirálisnak. Tehát ez már két olyan fogalom, amivel találkoztunk, tehát van a kézszerű tárgy és molekula, és van az akirális, tehát nem kézszerű molekula. Ilyen például mondjuk a gömb, vagy egy kocka. Ezeknek a tükörképe kivehető a tükörből, és pontosan fedésbe hozható magával a tárgyal. Ezért ezek nem különböznek a tükörképüktől. Most a két csoportot, tehát az akirális tárgyak vagy molekulák és a királis tárgyak és molekulák csoportját, tehát a szimmetria tulajdonságai különböztetik meg egymástól. Az élőlényeket felépítő szerves molekulák, ezek túlnyomó részt királisak. Minden fehérje, az azokat felépítő aminosavak, az enzimek, a cukrok, a DNS, ez mind-mind királis, tehát nem hozható fedésbe a tükörképükkel. Van azonban egy különbség ezen túlmenően, ha a fizikai tulajdonságot nézzük. Egyébként majdnem minden fizikai tulajdonság tökéletesen azonos a képnél és a tükörképnél, azonos a forráspontjuk, azonos az olvadáspontjuk. Egyetlen egy kivétel van, az egyik a poláros fénysíkját jobbra, a másik a poláros fénysíkját balra forgatja, de ez az egyetlen egy különbség. Egyébként az energiaértékük, az abszolút energiaértékük az pontosan azonos. Azonban miután a természetben eddig nem teljesen tisztán megértett okból túlnyomó részt csak az egyik forma fordul elő, tehát vagy a kép, vagy a tükörkép, ezért, ahogy ezt ugye Michelangelo képén is láttuk, a teremtő a képen ugye saját jobb kezének tükörképét alkotja meg, tehát hogyha ezt ilyen kicsit misztikusan fogjuk fel, akkor már is megértettük, hogy miért csak az egyik forma az, amelyik az emberiségnél a teremtett természetben megtalálható. Na most, ami igazán különbözik a bal kéz és a jobb kéz forma esetén, az a biológiai hatás. Még ugye az előbb említettem, hogy a bennünket felépítő királis molekulák, azok többnyire csak az egyik formában fordulnak elő. Tehát ha én egy olyan anyagot viszek a szervezetbe, amelyik a kép, tükörkép párnak csak az egyike, akkor a kölcsönhatás is különleges lesz, és ezért más-más lesz a biológiai hatás. Mondok egy példát. A limonén nevű szerves anyag citromízű és citromillatú. Ugyanakkor a tükörképe az narancsízű és narancsillatú. Pedig minden tulajdonságában megegyezik, kivéve azt, hogy az egymásnak kép-tükörképi párja. Ugyanez a helyzet a gyógyszereknél is. A királis gyógyszerek például az egyik formában, képformában gyógyító, hatékony anyagok lehetnek, de előfordul, hogy a tükörképük viszont halálos méreg. Pedig csak egyetlen különbség van közöttük, kép, tükörkép. Ez az illusztráció, amit most mutatok be, ez mutatja a helyzetet, hogy az egyik, a kép maga, az lehet egy helyes kis cicuska, de ugyanakkor a tükörképe lehet egy bősz oroszlán, amely nagyon-nagyon komoly károkat is okozhat bennünk. Régebben a gyógyszergyárak nem törődtek azzal, hogy valamely királis gyógyhatású molekulát valójában a szintézis során képződő egy-egy arányba hozzák forgalomba. Itt a kép, tükörkép, miután az előállítás során pontosan egyforma mennyiségben keletkeznek, egy-egy arányú keveréke fordult elő. Az 1950-es években egy német gyógyszergyár egy Kontergán nevű, vagy talidomid nevű, kitűnő nyugtató hatású gyógyszert hozott forgalomba. Na most, ha ezt az egyébként nagyon jó hatású nyugtatószert terhes anyák szedték, akkor a megszületett gyermekek jó része sajnos nyomorék lett. Vagy a kezük hiányzott, vagy a lábuk hiányzott. Itt tehát rádöbbentek, hogy valamilyen súlyos probléma van akkor, ha a képet és a tükörképet egyforma mennyiségbe adjuk gyógyszerként a betegnek. Ezért azután kötelezték a gyárat, hogy azonnal vonja ki a talidomidot a forgalomból, ami meg is történt, és ezek után hosszú kutatómunka indult meg, hogy vajon mi is az oka ennek a tragikus hatásnak. Ugye ebben az esetben az egyik forma az bősz oroszlán volt, a másik forma a kis cica, mert amikor szétszették a két formát egymástól, akkor kiderült, hogy az egyik forma teljesen ártalmatlan, a másik forma pedig nagyon-nagyon is ártalmas, legyen az mondjuk a bősz oroszlánunk. Na most, ha ezt a két formát előzőleg elkülönítették volna, és csak a jó hatású izomert, térizomert hozták volna forgalomba, akkor ez a tragédia nem következett volna be. Na most ez a tapasztalat az 50-es évek végén egy forradalmi változást hozott létre a gyógyszeriparban. Ettől kezdve minden olyan királis molekulát szét kellett választani a kép és a tükörképi formára, amelynél fönnállt a lehetősége, hogy nem egyforma a biológiai hatásuk. Tehát ezt a keveréket manapság mindenképpen és minden módon szét kell választani, és külön-külön kell megvizsgálni a biológiai hatást a képnek és a tükörképnek. Na most, ez a szétválasztás, ez természetesen egy iszonyatos nagy költséget jelentett a gyógyszeriparnak, miután a királis gyógyszerek piaca az ma körülbelül évi 100 milliárd dollár, tehát ez egy óriási összeg, és ezért a szintetikus szerves kémia egyik legalapvetőbb, legfőbb feladata lett, hogy olyan módszereket dolgozzon ki, olyan elválasztási módszereket és előállítási módszereket, amelynek révén tisztán tudja előállítani a képet és a tükörképet, és ezeknek a biológiai hatását külön-külön vizsgálják. Aki olvasta Déri Tibor Felelet című könyvét, itt látjuk a szerzőt, bizonyára emlékszik arra az epizódra, amelyben a főhőst, Farkas Zénó professzort megkérdezik, és a kérdés a következőképpen hangzik, mi volna a szerves kémiai legalapvetőbb kutatási feladata? Itt meg kell jegyeznem, hogy Déri Tibor, Farkas Zénó professzort az én valamikori professzoromról, Zemplén Gézáról mintázta. Akkoriban Déri Tibor a tanszékünkön is járt, és környezettanulmányokat végzett, hogy egy kicsit belekóstoljon a kémiába. Hát nagyon kicsit kóstolt bele, de azért valamit értett hozzá. És ennek révén tulajdonképpen a könyvében megfogalmazta azt az egyik legalapvetőbb problémát, amit Zemplén Géza alias Farkas Zénó professzor szájába adott, hogy mi volna ma, mármint az 50-es évek elején, mi volna ma a szerves kémia legalapvetőbb kutatási feladata? Zemplén, illetőleg Farkas válasza, az aszimmetrikus szintézis. Itt látják fölírva az aszimmetrikus szintézist. Tehát magyarul olyan eljárások kidolgozása, amelynek révén csak is és kizárólag az egyik forma, tehát nem a kép-tükörkép egy-egy arányú keveréke, hanem az egyik ezek közül képződik, és ha egy kicsikét képződik a másik is, akkor azt ügyesen elválasztjuk egymástól, és a nem kívánt izomert, a nem kívánt formát, azt át tudjuk forgatni a kívánt formává. Na most ahhoz, hogy kicsit tovább lépjünk, meg kell ismerkednünk a sztereoizoméria, vagy másként térizoméria fogalmával. Izomereknek nevezzük azokat a molekulákat, amelyek azonos típusú és azonos számú atomokból épülnek fel, de struktúrájuk különböző. Na most amennyiben ez a különbség az atomok térbeli elrendeződésében mutatkozik, akkor beszélünk sztereoizomerekről. Ha a következő ábrát megnézzük, akkor látni fogjuk, hogy a metán, ugye ez a CH4, amit itt látunk, Ezt fokozatosan szubsztituáljuk, helyettesítjük, mindig egy-egy hidrogént elveszünk belőle, és hozzáteszünk valamilyen más atomot, jelen esetben halogéneket. Ugye az elsőnél egy fluort teszünk egy hidrogén helyébe, a másodikban egy fluort és egy klort teszünk a helyébe. Ezek a molekulák idáig nem különböznek a tükörképüktől, tehát akirálisak. Ugyanakkor, ha bevisszük a harmadik helyettesítőt, és immár a szénen négy különböző atom látható, a hidrogén, a fluor, a klór és a bróm, abban a pillanatban valami csodálatos minőségi változás következik be, mert abban a pillanatban a molekulából hirtelen kettő lesz. A kép és tükörkép. Ezt a képet és tükörképet jelölhetjük modelleken is. Itt vannak ezek a modellek. Amint látjuk, ha csak egyetlen egy szubsztituens van, akkor ezek a sztereoizomerek, akkor önmagukat is leképezik, tehát nem azonos, nem különbözik egymástól a kép és a tükörkép. Ezt bemutatom élő modellen is, nem csak képen. Nézzük meg, legyen ez egy monoszubsztituált metán származék, a kék legyen mondjuk a fluor, ugye ezt tökéletesen fedésbe tudom hozni egymással. Tehát nincs semmi különbség az égvilágon. Ezt forgathatom, ide forgathatom, amoda, mindig fedésbe tudom egymással hozni. Na most, hogyha tovább viszem ezeket a szubstitúciókat, és végül is eljutunk egy olyan modellhez, amelyben mind a négy vegyértéke a szénnek más-más atommal van lekötve, legyen a fehér a hidrogén, mert eddig ezt használtuk, a többi szín tetszés szerint választható, fluor, klór, bróm, ez többé nem hozható fedésbe egymással. Látjuk, ez kép, tükörkép. Ugyanakkor, ha megpróbálom fedésbe hozni, ez nem sikerül, mert ha a sárgát próbálom a zöld fölé vinni, akkor ugye a fehér ugyan fehér lesz, de a zöld a sárga felé hajlik. Tehát semmi módon nem tudom egymással fedésbe hozni. Ez a természet egyik csodája, hogy amikor mi négy különböző atomot fűzünk a szénhez, akkor hirtelen két külön anyagot kapunk, amelyik egymáshoz úgy viszonylik, mint a kép a tükörképéhez. Ezt meg is próbálom így kirakni, hogy a kép a tükörképéhez. Így jobban is látszik, hogy hogy viszonylik egymáshoz ez a két molekula. Na most ez azt a következtetést kell, hogy levonjuk ebből, hogyha a képet kaphatnám, a következő képet, akkor látni fogjuk, hogy a metán származéknál további variációk jönnek. Tehát megforgatjuk a képet, most a képen történik ugyanaz, amit az előbb a kezemmel próbáltam megcsinálni. Most ugyan a négy szubsztituált metán, ezt látjuk, hogy nem tudjuk fedésbe hozni egyiket a másikkal. Ez a kétféle molekula, ez minden tulajdonságában tökéletesen azonos, azonos a forráspontja, azonos az energiatartalma. Egyetlen egy kivétel van, hogy az egyik forma a poláros fénysíkját jobbra, a másik forma pedig a poláros fénysíkját balra forgatja. A poláros fény az semmi más, mint hogy ezekből a jelenlévő sok-sokféle rezgésszámú és rezgésirányú fényekből kiszűrünk egy síkban rezgő fényt, ezt nevezzük poláros fénynek, és ezt az egyik molekula jobbra, a másik pedig balra forgatja, de a forgatás abszolút értéke megint tökéletesen ugyanaz. Hát kérem szépen, ez azt jelenti, hogy itt kicsit bonyolult problémával állunk szemben, de azt meg kell előre határoznunk, hogy ha több ilyen aszimmetria centrum van a molekulában, ugye ez aszimmetria centrum már, ugye az előbb ki is pipáltam, ezek tulajdonképpen fizikailag minden tulajdonságában megegyeznek kivéve a forgatást, irányát, de a biológiai hatása viszont alapvetően különböző lehet. Mert hiszen a szervezetünkben a kép-tükörkép párból csak az egyik fordul elő, legalábbis döntő többségben. Úgyhogy most mindennek utána még fel szeretném írni, vagy már fel is van írva ez a képlet, hogy ezeknek a kiralítás centrumoknak, tehát még egyszer azt nevezzük kiralítás centrumnak, amelyben a szén 4 különböző atomhoz kapcsolódik. Ez nem azt jelenti, hogy közvetlenül a mellette lévő atom kell, hogy különböző legyen, hanem ha nagyobb molekulában tovább megyünk, és valahol valamiféle különbséget találunk, akkor az már egy kiralítás centrum. Na most, hogyha N számú kiralítás centrum van a molekulában, akkor 2 az N-ediken sztereoizomert láthatunk, és ezt mindjárt a következő molekula, kérem szépen a következő képet, azt mindjárt meg fogjuk alaposan vizsgálni. Hát először is ez a kis növényke, most már rátérünk kicsit közelebbről a gyógyszerekre, ez a növény, ez nem más, mint a kígyógyökér, amit még hozzá szoktuk tenni, hogy indiai kígyógyökér, és ezt az anyagot, ennek a főzetét ősidők óta használják Indiában, mint a népi gyógyászatban, és ezért már a modern időkben, az 1950-es években az egyik svájci gyógyszergyár elkezdte vizsgálni, hogy vajon ennek a növénynek a főzetében milyen molekulák is találhatók. Amit önök most látnak, az egy rendkívül bonyolult képlet. Ez a reszerpin nevű anyagnak a képlete. Ezt izolálták számos más alkaloid mellett. Alkaloidnak azokat a növényi eredetű anyagokat nevezünk, amelyben egy nitrogén található, és ez bázisos tulajdonságot is ad a molekulának. Tehát ezt izolálták a molekulában, ami rendkívül hatékonynak bizonyult biológiailag, vérnyomás csökkentő volt. Sőt, mondhatjuk azt, hogy az első valóban hatékony vérnyomás csökkentő volt a gyógyszereink közül, úgyhogy amikor az 50-es években ez forgalomba került, ez egy világszenzáció lett. És amit itt mutatni akarok, azok csak a csillagok. Ugye itt összesen látunk 6 darab csillagot. Na most ezek a csillagok mind olyan szénatomot mutatnak, amelyeken a helyettesítők különböznek. Ha tovább megyek, valahol valamiféle különbséget találok, most ne menjünk tovább, mert eléggé bonyolult eljárás ez. Tehát összesen itt 2 a 6-on, vagyis 64 olyan sztereoizomert fogunk találni, amely mind képletileg ugyanez a molekula, amit itt önök látnak, a különbség csak az, hogy a hidrogén az egyik szénatomon így áll, a másikon nem így áll, tehát tulajdonképpen ezek nagyon összetett dolgok, hogy ezeket megállapítsuk, hogy milyen a térszerkezet a molekulának, de ez a térszerkezet az, amely biológiailag igazán hatékony. Na már most, ha ezt a bonyolult képletet figyeljük, akkor azt mondjuk, hogy nem is olyan könnyű lenne ezt a molekulát szintetizálni, és különben is fölvetődik a kérdés, hát hogyha a főzet ilyen jó, akkor mi a csodának kezdjünk mi szintetizálni ilyen molekulákat, amikor amúgy is olyan bonyolult dologgal állunk szemben. Hát kérem szépen, itt jön az első igazán komoly probléma. Tudnélik, ez az alkaloid, amit ugye reszerpinnek nevezünk, ez attól függően, hogy milyen évszakban szedjük a növényt, mennyi volt a napsütés, ami érte, mennyi eső volt, ami érte ezt a növényt. Ettől függően, hol kevesebb, hol több az alkaloid tartalma, a reszerpin tartalma a növénynek. Ha tehát én más nem csinálok, mint leszedem a növényt, csinálok belőle egy főzetet, és utána a főzetet adom a magas vérnyomásban szenvedő betegnek, akkor az hol meggyógyul, hol meghal. Attól függően, hogy mennyit kap belőle. Tudnék, itt a napi 1/10 milligram adag, az hatékony, optimális adat körül mozog. Ez lehet mondjuk 2-3 milligram optimális esetben, de ha több, akkor nagyon súlyos mellékhatások lépnek fel. Na most, ha csak a javasasszonyra hallgatunk, és csak a főzeteket használjuk gyógyszerként, akkor nem igazán tudjuk pontosan, hogy mennyi hatóanyagot viszünk be az ember szervezetébe. Na most itt jön ez a bizonyos svájci gyógyszergyár, amelyik az 50-es évek elején nagy-nagy munkával megvizsgálta a növényt, izolálta az alkaloid tartalmat, 60 különböző alkaloidot találtak benne, amelyek közül ez az egy, a reszerpin volt az igazán hatékony, amelyeknél 1,1 mg per ember már nagyon jó hatást fejtett ki, és ahogy a bevezetőben is említettem, ez volt a piacon az első igazán hatékony vérnyomás csökkentő. Persze a régi indiai orvosoknak fogalmuk se volt arról, hogy mi az, hogy vérnyomás. Csak azt nézték meg, hogy valakinek éppen lila a feje, vagy nem lila a feje, de ugye a vérnyomás mérése az nem is olyan régi, alapjában véve. Na most a mai modern világban természetesen egészen pontosan tudjuk mérni a vérnyomást, tehát tudjuk követni a beteg gyógyulását, és óriási üzleti sikere lett ennek a svájci gyógyszergyárnak, amelyik ezt először piacra hozta. Természetesen nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon sok hatóanyag messze nem ennyire erős, és így nyugodtan fogyaszthatjuk a gyógynövény teáját, így például mondjuk a kamilla teát, a hásfa teát, annyit ihatunk bele, amit akarunk, mert hiszen a benne lévő hatóanyag jók, egészségesek, de messze-messze nem ennyire erősen hatékonyak. Hát kérem szépen, itt a képen már látják a következő szép virágocskát, amit téli zöld metténgnek neveznek, vinca minornak, és ez nagyon sokfelé megtalálható Európában, sőt világszerte, de itt Magyarországon, Budapesten 100 Károly és munkatársai voltak először azok, akik a hatóanyagot izolálták, tudnék, rájöttek arra, hogy ennek a virágnak a főzete nagyon kedvező hatást tesz az agyi vérkeringésre. Az embereknek élénkül az agya, élesebben tudnak gondolkodni, és elkezdték keresni, hogy mi az a hatékony anyag. Itt látjuk a vinkamin nevű alkaloidot, amelyben 3 csillagot találunk. Tehát ilyenkor, ugye nagyon jól tudjuk most már, hogy 2 a harmadikon az a szám, amely megadja, hogy hány sztereoizomer létezhet ebből az alkaloidból. Na most, hogyan kezdjék gyártani ezt a gyógyszert, amiről kiderült, hogy ilyen kitűnő hatása van? Először is szóba került az, hogy ezt a vinca minor nevű növényt, amely, mondom, Európa szerte, sőt világszerte megtalálható, megpróbálják nagyüzemi táblákon termeszteni. Nagyüzemi táblákon való termesztés nem igazán sikerült, mert kiderült, hogy ez a növény nem szereti a napot, csak árnyékban, a fák árnyékában szeret nőni. Ezért elsődleges feladat volt, hogy ezt a molekulát szintetikusan kell előállítani, mert növényi úton nem lehet nagy mennyiséget termelni. Ezért a gyár kutatói feladták azt a feladatot nekünk, hogy próbáljunk egy megfelelő gazdaságos szintézist kidolgozni erre a vinkamin nevű alkaloidra. Ezt meg is oldottuk a gyár mérnökeivel együttműködve, és utána ebből egy gyógyszer lett, aminek a nemzetközi szabad neve vinpocetin. Ez a kép, amit önök most látnak, ugye azt látják felírva, hogy ez egy PET felvétel, ami ugye nem igazán közismert szó, ez a pozitron emissziós tomográfiának a rövidítése, tehát ugye pozitron emissziós tomográfia, azért hívjuk PET felvételnek, és látjuk, hogyha ezt a gyógyszert radioaktív izotóppal jelöljük, és úgy adjuk be embereknek, és az agyat megvizsgáljuk, hogy hol sugároz igaziból ez a bizonyos vinkamin, akkor a fehér foltokat tekintve látjuk, hogy ez nem egyenletesen oszlik el az agyban, hanem meghatározott gócokban koncentrálódik, és ha ez így van, akkor már tudjuk követni a szervezetben az útját ennek a vénkaminnak. És ha ezt követjük, akkor már is megértjük, hogy miért fokozza ez a memóriánkat, miért vagyunk élénkebbek, miért élesebb a gondolkodásunk, hogyha ilyen vénkamint szedünk. Lépjünk egyel tovább, és most nézzük meg a kaliforniai óriás tűlevelűt, ezen a képen látjuk, aminek a hatóanyaga a taxon lesz, majd mindjárt mutatni fogjuk, de előbb maradjunk magánál a növénynél. Ez a nagy növény, ez az óriás fa tulajdonképpen, ez Kaliforniában honos elsősorban, és a tűlevelűek családjához tartozik. Na most az anyag, amit ebben találtak, ezt taxolnak nevezték el, és erről kiderült, hogy ez hatékony rákgyógyszer, különösen a petefészek rák kiváló gyógyszere. Na most az a baj ezzel a fával, hogy ugye ez több száz év alatt nő meg, és ha lehántjuk a kérgét, amiben a taxol található, akkor elpusztul a fa. Tehát ugye az nem megoldás, hogy lehántjuk a kérgét, kivonjuk belőle a taxolt, utána a fa elpusztult. Nem tudunk újabb ültetvényeket létesíteni, mert hiszen hosszú-hosszú évtizedek, évszázadok telnek el, amíg a fa igazán megnő. Ez az újságkivágás mutatja is, hogy taxol az nincs. Ez pedig egy aránylag új népszabadságból van kivágva. Tehát nagyon érdekes kérdés, hogy ha taxol nincs, akkor mit próbáljunk csinálni? Hát kérem szépen, ez egy nagyon érdekes morális kérdés is, mert hiszen ha csak nagyon kis mennyiséget tudunk ennek a fának a kérgéből izolálni, akkor fölmerül az a morális kérdés, hogy kik kapják ezt a molekulát? A leggazdagabbak, akik legjobban meg tudják fizetni? Vagy az, aki legjobban rászorul? És ki állapítja azt meg, hogy ki szorul rá legjobban? Valahol Kazahsztánban, vagy esetleg Washingtonban? Borzasztó kínzó morális kérdések ezek. Honnan vegyünk több taxolt? Hát, ha sok óriásfának lehántjuk a kérgét, mert ez a kérgében van, ugye akkor oda jutunk, hogy elpusztul a fa. Tehát akkor se taxol, se fa többé nincsen. Hát kérem szépen, azt hiszem, hogy itt nem igen vállalkoznánk a döntőbíró szerepére. Van egy német mondás, hogy Verdi Wahlheit hat die Qual, ami magyarul annyit jelent, hogy a választós lehetősége egyúttal a gyötrelem is. Mert ha itt választani kell, akkor miénk a gyötrelem? Hát kérem szépen. Mi a megoldás? Hát a problémát végül is nem a moralistáknak kell megoldani, hanem a szerves kémikusoknak. Tudnélik, itt látjuk a képletét az anyagnak, ugye a csillagokról már beszéltem, hogy ezek a csillagok mit jelentenek, de itt látunk egy kis hullámvonalat is. Most kiderült, hogyha ezen a hullámvonal mentén ketté szakítjuk a molekulát, akkor ami jobbra van, az a nagyobbik rész, az tulajdonképpen megtalálható más molekulákban is. Így például a úgynevezett tiszafában. A tiszafa az nagyon sokfele fordul elő. Itt látjuk a képét. Többek között Magyarországon is találkozunk vele. Na most, ha ebből a tiszafából csak a levelet aratjuk, tehát a fa sérelme nélkül, nem úgy, mint az előbb a kaliforniai óriásfenyőnél, tehát úgy aratjuk, mintha gyümölcsöt szednék. Leszedjük a levelet, extraháljuk belőle ennek a molekulának az egyik nagyobbik részét, akkor már nem marad más feladatunk, mint hogy ehhez hozzáragasszuk azt az oldalláncot, amit az előbb még láttunk a molekulán, és itt jön megint a szerves kémikus feladata, ezt az oldalláncot kell megcsinálni szintetikusan, és hozzáragasztani ehhez a nagy-nagy molekulához. Na most, ha ezt megcsináltuk, akkor a bőségesen rendelkezésre álló molekulánk már gyógyszerré vált, így tehát azt mondhatjuk, hogy a legjobb környezetvédők a szintetikus szerves kémikusok, mert hiszen megóvták ezt az óriás fenyőt. Többé nem is kell hozzányúlnunk, csak gyönyörködjünk benne, és a laboratóriumokban annyi taxot gyártunk, amennyit csak akarunk. Ez egy happy ending, ugye egy boldog vég. Hála a szintetikus kémiának. Na most kérem szépen, amit itt a kicsit előre szaladva, de már látunk a képen, ez egy béka, tehát eddig csak növényekkel foglalkoztunk, de hát most foglalkozunk egy kicsit a békával is. Ez tulajdonképpen egy olyan érdekes állat, amelyről már Shakespeare Macbethjében is megemlékezik. Ugye emlékeznek bizonyára Shakespeare Macbethjében, hogy a boszorkányok, három boszorkány összeül, és egy óriási nagy fazékban egy varázsitalt kezdenek főzni, miközben kántálják, hogy mi minden kerül bele a fazékba, a holdfényittas beléndek mellé, ugye, és így szól, legelőször buta béka, te kerülsz be a fazékba. Ugye itt ez a buta béka, és amiről kiderült, ez tulajdonképpen egy nyílméreg béka, a dél-amerikai őserdőkben honos, és ennek a bőrében található egy rendkívül érdekes méreg, amit epibatidinnek neveztek el, azok után, hogy amerikai kutatók magából a békából ezt izolálni tudták. Tehát ezek a boszorkányok nem is voltak olyan buták annak idején. Jellemző a kémia és a biológia mai szintjére, mai fejlettségi szintjére, hogy 500 békából izoláltak 0,5 mg hatóanyagot, és ez a 0,5 mg hatóanyag ez elég volt ahhoz, hogy mi a szerkezete ennek az anyagnak, meg tudták állapítani, hogy a morfinnál 600-szor erősebb fájdalomcsillapító, és nem a morfin receptoron hat. Na most azt, hogy nem a morfin receptoron hat, az roppant fontos tudni, a morfinnal kezelt emberek előbb-utóbb lassan hozzászoknak a morfinhoz. Nem csak morfin függőségről beszélek, hanem arról is, hogy a hatása gyengül, tehát egyre több és több morfin kell ahhoz, hogy a hatást elérjük. Nagyon sokan azt vallották az orvosok között, hogy nincs is olyan nagyon erős fájdalomcsillapító, amelyik tulajdonképpen nem okozna függőséget, hozzászokást. Mert mind azt mondták, hogy ez mind a morfin receptoron hat, és ha morfin receptoron hat, akkor előbb-utóbb ugye morfinisták leszünk. Na most íme itt van egy béka mérge, amelyről kiderült, hogy nem a morfin receptoron hat, hanem egy másik receptoron. Ez nem vált ki függőséget, tehát nagyon érdekes téma, hogy ezt alaposan vizsgáljuk. Igen ám, de a békában roppant-roppant kevés az anyag, ezért körülbelül 5 g epibatidin kinyeréséhez 5 millió békát kellene elpusztítanunk. Szóba jöhetne még a béka tenyésztése is, de kiderült, hogy fogságban lassan beszünteti az epibatidin termelését. Ugye, nyilvánvaló, hogy neki ez védekező anyaga, ugye, nehogy a béka ellensége, ugye, megeszik a békát, azok lassan rájönnek, hogy nem érdemes, mert elpusztulnak, úgyhogy a béka kinézete már elriasztja őket. Viszont ha farmokon temésztjük, ott nincs ellenség, tehát a béka azt mondja, hogy hát mi a csodának termeljük mi ezeket a mérgeket, teljesen logikusan egyébként, úgyhogy szépen beszüntetik ezt a termelést. Tehát nem jöhet szóba, hogy megpróbáljunk farmokon ilyen anyagot termelni. Mi a megoldás, gondolom, hölgyeim és uraim már rájöttek, hogy megint a szintetikus szerves kémikus kell, hogy előlépjen és megpróbálja ezt az anyagot szintetizálni, és ezt meg is tette, így tehát azt is mondhatnám, hogy a környezetbarát tudományok egyik legelsőbbje a szerves kémia, mert hiszen óvja a természetet, és elő tudja állítani azokat a természetes anyagokat, amelyek egyébként pusztulásra ítélnének növényeket, állatokat. Na most a epibatidin, ami a hatóanyag ennek a békának, az amellett sajnos eléggé toxikus is, úgyhogy a gyógyító hatás és a toxikus hatás között aránylag kicsi a differencia, úgyhogy a szerves kémikusoknak az is a feladat, hogy további származékokat csináljanak ebből a molekulából, úgyhogy szélesítsék ezt a különbséget, minél nagyobb legyen a gyógyító hatás, és minél kisebb legyen a toxikus hatás. Hát kérem szépen, ilyen származékok előállítása persze mindennapos feladat a vegyészeknek, gondoljunk itt csak a penicillinre. Ugye a penicillin fokozatosan elvesztette a hatását a mikrobákkal szemben. Ebben a mikrobák egyszerűen hozzászoktak, ezért mindig újabb és újabb penicillin származékokat kellett szintetizálni, hogy a hatás megerősödjék. Tehát ezt is mondhatnám, hogy ez egy örök, végeláthatatlan folyamat, amivel a szintetikus kémikusoknak szembe kell nézni, hogy azokat a molekulákat, amelyek lassan elvesztik a hatásukat, azokat mindig újabbakkal és újabbakkal pótoljuk. Na most következik megint egy nagyon érdekes növény, aminek a képét itt látjuk. Ez az Ipecacuana nevű növény, amely Dél-Amerikában honos, és ezt valamikor Amerika felfedezése után próbálták ki, természetesen csak növényi főzetként, és az igazi sikert az hozta meg, hogy a francia király udvarában elkezdték használni először, mint pánáceát, tehát mindent gyógyító általános gyógyszert, ami persze természetesen nem létezik, de használták, és ha valamit a francia király udvarban használják, akkor természetesen Európa szerte is használni kell. Ezért ebből nagy siker lett, de hát itt is az a helyzet, hogy ez a panácia valójában nem létezik. Na most a múlt század végén, illetőleg még a 19. század végén, hogy pontosak legyünk, rájöttek arra, hogy ez az anyag, aminek a képletét itt most látjuk, és emetinnek nevezik, ez nagyon-nagyon is hasznos anyag, és főleg a gyarmatokon volt óriási jelentősége, mert felismerték, hogy az amőbás megbetegedéseknek, ami ugye a gyarmatokon borzasztó gyakori, ennek egy specifikus gyógyszere, ez az emetin nevű hatóanyag. Tehát ez azt jelenti, hogy sikerült egy olyan gyógyszert találni, amelynek megint célszerű lett volna a szintézisét megoldani. Itt összesen hány csillagot látunk? Ugye négyet. Tehát összesen kettő a negyediken tér izomerrel állunk szembe, amely közül csak az egyik az, amely igazán hatékony, és ezt a hatékony molekulát kellett szintetizálni. Ezt tulajdonképpen mi is megoldottuk a szerves kémiai tanszéken, és a kinoin gyógyszergyár gyártotta is hosszú ideig az emetin nevű gyógyszert. Hölgyeim és uraim, most térjünk hát egész röviden a juvenil hormonokra és feromonokra. Ezek tulajdonképpen tágabb értelemben vett gyógyszerek lehetnek, azért, mert nem közvetlenül gyógyítanak, csak például mondjuk olyan egészségügyi kérdéseket oldhatnak meg, hogy kiirtják a tetveket, amelyek számos betegséget okoznak, és így tovább. Tehát tulajdonképpen a rovarok életmódját kell befolyásolnunk valami módon ezekkel az anyagokkal. Na most a juvenil hormonok, azok tulajdonképpen olyan anyagok, látunk benne megint csak két csillagot az egyik ilyen juvenil hormonban, amelyek szabályozzák azt, hogy milyen formában és mennyi ideig fejlődik egy rovar. A nevéből már sejthető, hogy a juvenil azt jelenti, hogy ha ilyen rovarok ilyen szert kapnak, akkor megmaradnak ifjúnak, nem lesznek érettek, nem lesznek olyan szaporodni képes rovarok, amelyek a generációkon keresztül csak kárt és kárt okoznak. Hogyha például ilyen juvenil hormont adunk a tehénistálóba, a trágyába, akkor a legyek, amelyek oda rakják a petéiket, és azok a peték kikelnek, azokból soha nem lesz légy, hanem csak nyű. Tehát így módon nagyon erősen lehet szabályozni azt a népességet, amelyek az istálló létét zavarják. Hát kérem szépen, ennyit ezekről az anyagokról, még egy-két szót beszéljünk a feromónokról. A feromónok azok olyan anyagok, amelyek a rovarok érzékeny kommunikációját tudják megoldani, méghozzá nem látással, nem hallással, hanem szaglással. Vannak rendkívül hatékony anyagok, amelyek átviszik az információt az egyik rovarról a másikra. Ezeknek egyik fajtája a szex feromon, amely tulajdonképpen a nőstényeket a hímekhez csábítják. Ezeket lehet célzottan használni, például előállítjuk mesterségesen ezeket a feromonokat, és akkor már is csapdákba rakhatjuk őket, és kontrollálhatjuk a fajnak a szaporodását. Tehát itt a lényeg az, hogy nem pusztítjuk, csak kontrolláljuk a szaporodást. Hát kérem szépen, még hozzá kell tenni, hogy ebben az évben alig két hete egy újabb Nobel-díjat osztottak ki, az 2004-es Nobel-díjat, amelyet Richard Excel és Linda Buck, mind a kettő amerikai kutató kapta meg, és tulajdonképpen az illatreceptorokkal kapcsolatos kutatásaikért. Tehát magyarul az előadásunk a Nobel-díjtól a Nobel-díjig terjed. Itt mutatok egy ilyen feromon csapdát, amivel a rovarokat be lehet fogni. Itt az a lényeg, hogy egy rovarnak a csápjait egy úgynevezett gázkromatográfhoz szereljük, és utána megnézzük, hogy ezek az illékony anyagok milyen módon jutnak el a csáphoz egy ilyen kromatográfon keresztül, és utána észre lehet venni, hogy milyen illatanyagokra reagál a csáp, ugye azok lesznek a feromónok. Hát kérem szépen, amikor én az 1960-as évek közepén a New York-i Állami Egyetemen dolgoztam, akkor lett divatos a miniszoknya, és az a mondás a kampuszon, hogy a jó előadás az olyan, mint a miniszoknya, elég hosszú ahhoz, hogy fedje a lényeget, de ugyanakkor elég rövid ahhoz, hogy fenntartsa az érdeklődést. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fejezném be az előadásomat, de még szeretném megmutatni ezt a Rodin képet, mégpedig miért, ennek a képnek a címe az, hogy katedrális, és itt látjuk, hogy nem egy jobb kéz találkozik egy jobb kézzel, hanem egy jobb kéz egy bal kézzel. Tehát nem királis viszonyban vannak egymással, hanem úgy, ahogy kezet szoktunk fogni egymással, a jobb kéz találkozik a bal kézzel, és nagyon szeretném, hogy ez a kézfogás egyúttal szimbolizálja is az előadó és a hallgatóság búcsúzását. Köszönöm a figyelmüket!